fizetésük 20%-áról mondtak le a ferencvárosi labdarúgók, nyilatkozta az FTC elnöke. Kubatov Gábor hozzátette, ő azt támogatja, hogy a magyar bajnokság a pályán dőljön el. Kalapos Mihály összefoglalója.
Fizetésük 1/5-éről mondanak le a ferencvárosi labdarúgók a koronavírus járvány sújtotta nehéz időkben, mondta el az M4 Sporton Kubatov Gábor, az FTC elnöke.
A játékosok talán egy játékos kivételével teljesen szolidárisak voltak. Leültünk megbeszélni, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben, és ők maguk tettek egy felajánlást, és a fizetésüknek a 20%-át elengedték. És ugyan ilyen vagy még ennél nagyobb mérvű fizetéscsökkentés lesz a vízilabdában, a kézilabdában, ahol meg nem lehet meccseket játszani.
Az FTC bár 2 mérkőzéssel kevesebbet játszott ellenfeleinél, 3 pontos előnnyel vezeti az NB1-es tabellát. A magyar bajnokságnak mindenképpen a pályán kell eldőlnie, fogalmazott a Ferencváros elnöke az M4 Sportnak.
Úgy látom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségben is van erre hajlandóság. Volt egy nagyon jó konferencia így a labdarúgás vezetői között. Én magam is beszéltem a labdarúgó szövetség elnökével. Azt tűnik most a racionálisnak és a logikusnak, hogy a magyar bajnokságot a pályán kellene befejezni. Elsősorban az egészség a legfontosabb, hogy a játékosoknak, meg a nézőknek az egészsége. De másodszorban pedig az is fontos, hogy a bajnokság mégiscsak a pályán dőljön el. Még ha nézők nélkül, akkor is a pályán tudjon eldőlni.
A mostani helyzetben világszerte csökken a labdarúgók piaci értéke. Kubatov Gábor hozzátette, reméli, hogy ebből is győztesen tud kikerülni a Ferencváros.
Az Európai Labdarúgó Szövetség csütörtökön tartotta újabb videokonferenciáját, amelyen több téma is szóba került. Eldőlt, hogy a 2021-re halasztott Európa-bajnokság neve Euro 2020 marad. Állásfoglalás született a nemzetközi klubsorozatok kapcsán is, mind a bajnokságot befejező, mind pedig az azt megszakító országok esetében. A szervezet továbbra is azt kéri, amennyiben lehetséges, fejezzék be a bajnokságokat a tagországok. Azonban indokolt esetben a ligák felfüggesztését is elfogadják. Ilyen indokolt eset az olyan kormányszintű rendelkezés, amely nem teszi lehetővé az adott bajnokság időben való befejezését. Szintén indokolt lehet a liga idő előtti lezárása, ha a folytatás a klubok hosszú távú anyagi működését veszélyeztetné. Ha szükséges, a bajnokság lebonyolításán is lehet változtatni, hogy a befejezés a lehető legjobban illeszkedjen a versenynaptárhoz, így elérve, hogy a pályán elért eredményekkel kerüljenek be a csapatok a nemzetközi sorozatokba. Amennyiben az adott szövetség viszont a lezárás mellett dönt, akkor a nemzetközi indulókat is ki kell jelölnie. A 2019-2020-as idény elért eredményeit is figyelembe véve, objektív, transzparens és nem diszkriminatív szempontok alapján nevezhet csapatokat a következő szezon kupasorozataiba. Azonban ha az UEFA úgy látja, hogy nem volt indokolt a bajnokság befejezése, vagy éppen a kiválasztási szempont nem volt sportszerű, úgy azokat a nevezéseket visszautasíthatja. Ekközben az Európai Szövetség jövő nyárról 2022-re halasztotta az angliai női Európa-bajnokságot. Az időpont módosításával elkerülhető, hogy ugyanazon a nyáron 2 nagy női torna legyen. 3 európai csapat, az angol, a holland és a svéd ugyanis, a tokiói olimpián is érdekelt. Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát, Kalapos Mihály kérdezte.
Törvényszerű volt az, hogy a női labdarúgó Európa-bajnokságot is elhalasztják 1 évvel, tehát 2021 helyett 2022-ben rendezik meg?
Én azt gondolom, hogy igen, itt egy láncreakcióról van szó. Az UEFA azzal, hogy 2020-ról 2021-re halasztotta a férfi tornát, lépéskényszerbe került, és ezért 2022-t választott dátumul. Egyrészt az eredeti 2021-es női EB időpont összelógott volna a férfi tornával a halasztás után. Ugye mind a kettőnek, ami a végjátékot illeti a férfiak esetében, illetve a női tornának a helyszíne Anglia. Ez nyilván nem lett volna előnyös. Ugyanakkor amennyiben figyelembe veszik a női futball sajátosságát, tehát hogy a férfiakkal ellentétben ott az komplett A-válogatottak játhatnak az olimpián, nincs korosztályos megkötés a férfiaknál, azt is érdemes figyelembe venni, hogy a 2020-ról 2021-re halasztott tokiói olimpia is alaposan betett volna női EB-nek, nem lehetett volna ugyanazok a játékosok 2 helyen szerepeljenek egyszerre. Ezért logikus a döntés, hogy 2022-re halasztotta el az UEFA. Alexander Čeferin, az UEFA szlovén elnöke hozzátette azt is, hogy megítélése szerint azért is jó ez a dátum a női futballnak, tegyük azért rögtön hozzá, ez egy halasztott dátum, tehát nyilván az eredeti még jobb lett volna, hogyha a körülmények nem hozzák a halasztás szükségességét. Szóval azért is jó ez a 2022-es halasztott dátum a női labdarúgásnak, mert a lehető legnagyobb figyelem összpontosulhat így majd rá a 2022-es nyáron, hiszen abban az időszakban, 2022 nyarán nem rendeznek más felnőtt nagy futballtornát a nagyvilágban, de bárki fölkaphatja a fejét arra, hogy ez egy páros év is a világbajnokság éve, de közismert tény, hogy a katari világbajnokságot majd az ősz végén rendezik. Az UEFA és a női labdarúgás kényszerhelyzetben volt, és az olimpia és a férfi EB egy évvel történt elhalasztása után a lehető legjobb megoldás született azzal, hogy a női tornát 2022 nyarára halasztották. Egyébként ugyanazokban a stadionokban fogják játszani, mint az eredeti elképzelés szerint játszották volna, tehát Angliában rendezik majd a tornát.
Így viszont, hogy gyakorlatilag ebben az évben a férfi világbajnokság ugye egészen más időpontban kerül megrendezésre, mint az megszokott, tehát nem a nyáron. Tulajdonképpen a nők akaratlanul is Rivalda fénybe kerülnek majd, nem?
Ezt az UEFA hangsúlyozta is azzal a ténnyel, hogy a női világbajnokság lesz majd a nyár egyetlen fontos labdarúgó tornája. Biztos, hogy ilyen értelemben kiléphetnek az ányéból. Hozzáteszem, hogy az eredeti leosztás szerint, tehát amikor 2021-es rendezésről beszéltünk, mégis a futball EB, a férfi EB 2020-ban lett volna, hasonló helyzet állt volna elő. Tehát tulajdonképpen az UEFA alapvetően jól állított össze a naptárát, hiszen olyan időszakokra tette a női tornát, amikor nincs konkurenciája a férfi futballban.
Az elmúlt hetekben már sorra vettük, hogy az egyes külföldi bajnokságban az egyes csapatok a fizetésük hány százalékáról mondtak le, de úgy tűnik, hogy ez gyakorlatilag a magyar klubokat is utolérte, ugye a Ferencvárosnál a játékosok a pénzük egyötödéről mondtak le, de hát gyakorlatilag nincs már olyan klub idehaza sem, ahol ne lehetne arról beszélni, hogy valamennyi pénzről le kellett mondani, ugye?
Tulajdonképpen igen, ez így van. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet, amely ugye a klubokat felhatalmazza arra, hogy egy oldalon csökkentsék a játékosok, labdarúgók fizetését a mostani járványidőszakra vonatkoztatva, azt jelenti, hogy a kluboknak jogszabályi lehetősége is van most már erre. Én ezt úgy értelmezem, ezt a szabályt, hogy innentől kezdve nincs szükség a bilaterális, tehát a két oldalon megállapodásra. Magyarul nem kell feltétlenül a játékosnak hozzájárulása a fizetéscsökkentéshez. A jogszabály rögzíti, hogy ez a fizetéscsökkentés maximum 70% lehet, és azt is rögzíti, hogy amennyiben újraindulnak a bajnokságok, tehát visszaáll a régi helyzet, akkor a fizetések is vissza fognak állni. Azt érdemes hangsúlyozni ebben a kérdéskörben, mert a labdarúgók fizetése az mindig egy érzékeny téma, és szeretnek rajta jelcelődni az emberek, hogy a futbolisták egy jelentős része maga indítványozta a fizetéscsökkentést a különböző kluboknál.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A hatszoros Formula 1-es világbajnok Lewis Hamilton kijelentette, hogy neki nem a Ferrari, hanem jelenlegi munkaadója, a Mercedes jelenti az álomcsapatot. Eközben a maranellói istálló egyelőre nem tudott megállapodni a folytatásról a négyszeres VB győztes Sebastian Vettellel. Farkas Dávid beszélgetett Vámosi Péterrel, a racingline.hu főszerkesztőjével.
Azt tudni kell, hogy Lewis Hamiltonnak a garázsában azért akadnak Ferrari-k, tehát talán nem is egy. Sőt, egyszer állította azt is, hogy ilyen jól állna neki a vörös, persze csak poénból. Ugyanakkor, hogyha végignézzük a McLaren Mercedesnél, illetve a gyári Mercedesnél volt egyelőre, akár érthető úgy is, hogy kicsit valamas, viszont azt kell, hogy most ez egyelőre egy elég jó biztos és egy biztonsági játékot is adott. Hat világbajnoki címéből ötöt ugye a gyári Mercedes-re szerzett egyet még a McLaren kötelékében, én azt gondolom, hogy nem igazából érdemes váltani. Mert pedig érdemes beledobni a kavicsot az állóvízbe, és ezt ő is jól tudja, mert vannak olyan időszakok, amikor tárgyalni kell ugyebár a saját csapat vezetésével is, mondjuk a fizetés emeléséről. És ilyenkor persze marha jól hangzik az, hogy persze őt elképesztően hívják Maranellóból, alig bírja letenni a telefon. Én egy kicsit ezt érzem, ugyanakkor tény az is, hogy amikor legutóbb erről posztolt valamit úgy néminek sejtelmesen a Instagramján, amivel már többször is került komoly konfliktusba és gondba, mondjuk a legnagyobb eset az persze az volt, amikor telemetriai adatokat előztetett meg a Twitteren. Ez is igazából az ő egyezkedésének a része, ezt elgába sincs menni sehova. Ha már minden áron valahova, akkor esetleg a most friss plecska, hogy kicsit kevesebb, mint 1%-nyi részvényese lett a Aston Martinnak Toto Wolff, amit ugye pedig Lawrence Stroll, tehát Lance Strollnak az édesapja vett így egy kicsit a hóna alá, már mint magát a márkát, és jövőre ugye a jelenleg Racing Point néven futó istálója is már Aston Martin kvázi gyári csapat lesz, de eléggé erős Mercedes-es háttérrel. Ha mindenállom valóban menni kell, így a válság utáni helyzetbe, tegyük fel esetleg a Mercedes kiszállna, és nincs kedve súlyos eurómilliókat fizetni, ugyebár a szárjának, akkor ez egy megoldás lehet, de semmiképpen sem a Ferrari.
A Ferrarinál egyelőre nem közeledik a megállapodás Sebastian Vettellel. A La Gazzetta dello Sport arról cikkezik, hogy Vettel több pénzt szeretne, és újabb két évre hosszabbítana.
Így igaz, az Udéria megmondta, hogy ők pedig azt szeretnék, hogy egy éves szerződés és maximum 12 millió euró. Tudni kell, hogy 40-ről indulunk annyi a jelenlegi fizetéssel Sebastian Vettelnek. Hát én azt gondolom, hogy a két fél elképesztően távol áll egyáltalán csak matematikailag is, meg talán azt kell, hogy mondjam, hogy hangulatilag is most egymástól. Kétszer egymás követő évben is én azt gondolom nagyon-nagyon kudarcos lett az ő kapcsolatuk. Pláne a tavalyi olyan szempontból még csak tetézi a bajt, hogy jött egy fiatal srác, aki egy évet töltött előtte a Forma 1-ben, ráadásul nem is egy top csapatnál, és gyakorlatilag bocsánat, de kifújta az orrát a négyszeres világbajnoknak. És akkor így mindenkinél automatikusan elkezd ketyegni. Így a dolog, hogy valóban most akkor megéri, hogy mi ennyit fizessünk neki. Mikor tényleg tele vannak akár fiatalabb, akár olcsóbb, vagy akár mindkettő így együtt alternatívával, tényleg nyugodtan kiátszhatja azt a kártyát, hogy figyelj, ez neked nem tetszik, akkor arra van az ajtó, mert a Valtteri Bottas, aki érezheti úgy, hogy mondjuk hátrányosabb helyzetben a Mercedesnél, kapná egy tiszta lapot, de Giovinazzi is bejelentette már, persze azért itt ezt egy kicsit mindenki inkább titkon magába felnevet, hogy már pedig a Ferrari-ba tartanak.
Vámosi Pétert, a racingline.hu főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a Golvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is, műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, és le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.